Már is itt vagyunk a műsorunk második részében. Lezárva, és hogy tényleg kerek egészé váljon az első blokk beszélgetésünk, ha már borokkal és borkóstolással foglalkozunk, akkor talán úgy kívánja az illem is, hogy a vendégünk által egy tétellel fogunk most megismerkedni a következő egy-néhány percben, és majd aztán következik a tényleges vakkóstoló jelleg. Legalább két-három gondolatban, Misi. Ha mondjuk teszem azt, most én ellátogatnék hozzátok egy borkóstolóra, és vélhetően a tételsorban ő is szerepelne, és induljunk ki abból, hogy bár egyik-másik tételeteket ismerem, ez speciál nem. Mit mondanál róla nekem?
Nagyon érdekes a borkóstolók alkalmával, csak egy picit elkalandozva. Én például nem nagyon szoktam egy-egy bornak a direkt paraméteréről, karakteréről, a benne érezhető ízekről, iratokról beszélni. Részben azért nem, mert van egy olyan félelmem, hogy egy kicsit pont ezzel tartottuk távol a fiatalokat a borjóvásra.
Ez a túlzott tudományosság?
Igen,
talán?
Hogy egy kicsit túlmisztifikáltuk ezt az egészet. Én azt szeretném, hogyha a fiatalok jönnének, és kóstolnának, és élveznék, és azt mondanák, hogy jaj, de finom. Ez a lényeg, a bor legyen finom, és akkor nem lehet semmi gond. Tehát alapvetően most nyilván kis túlzással mondhatnám azt, hogy annyit mondanék neked, hogy a bor finom, de nem ez lesz a vezény. De inkább azt szoktam elmondani, hogy készül, és ha hol készül, ugye, mivel a termőhelyiség a legfontosabb motto. Azt szoktuk mondani, hogy ez már egy dűlőszelektált tétel, hiszen a Sóskút dűlőnek a 2021-es évjáratát kóstoljuk meg. Egy triászmészkő alapkőzetről szüretelt borról van szó. Ez csak azért izgi, mert ez egy nagyon-nagyon érdekesen rétegződő köve a borvidéknek. Egyébként pont a kőbánya alatt van ez a dűlő, ahonnan szüretelünk. Ott meg is tudjuk mutatni, hogy ahogy ez a kő egymásra rétegződik, ott a rétegződés az nem vízszintes, hanem egy kicsit így elhajlik, majdnem függőleges irányba. Így az agyag csíkokba, ami egyébként a kő fölött van, nagyon szépen a gyökére el tud jutni sokkal mélyebb rétegekig, és valószínű, hogy innen az a fajta plusz ásványosság, amit ennél a bornál találunk, hogy ezen a kövön nő, és tényleg csak egy kis agyag van fölötte, olyan kietlen ez a vidék egyébként ott a többi dűlőhöz képest, hogy a szőlőn kívül a mandulafa, meg a csipkebokor, ami nagyjából megtalálja ott a számítását. Általánosságban elmondható egyébként, hogy a szőlő akkora nagy minőséget, hogyha van küzdelme a körülményekkel. Hát itt van.
És mondhatjuk azt is, hogy ha jól állja a sarat.
Igen.
Bizonyos szempontból.
Igen, és a szőlő egyébként általában jól állja a sarat. Olyan szépen megnyújtja a gyökereit a víz keresése érdekében, hogy aszályos időszakban sem látszik a sóskuti dűlőbe, hogy kevés a víz. Úgyhogy nagyon szerencsés terület, de még egyszer mondom, ha valaki odajön, kirándul, látogat, ki van egy dűlőtúrán, azt mondja, hogy ilyen körülmények között szőlőt termelni. És persze, igen, és még ilyen ebb körülmények között is, úgyhogy a szőlőnek nem kell csodálatos, magas, humusztartalmú barna erdőtalaj, mert azon elkényelmesedik.
A Sóskút az utal esetleg erre, hogy ez egy száraz terület és kiszáradt kutak, vagy tudod, hogy honnan származik a Sóskút dűlő elnevezet?
Elképzelhető, mindennek próbálunk utána menni, rengeteget kutatjuk a borvidéknek mindenféle történelmi dolgát, nem találtunk semmi az elnevezésre utaló történetet. A sósság az érdekes.
Egyébként a borban ott van.
Ezt akartam mondani, hogy ezt sokszor visszakapjuk borkóstolókon is, hogy van benne egy izgalmas sósság, akár ilyen dolgot is be lehet csatolni. Nagyon, tényleg nagyon szeretem. Az első pillanattól fogva, amióta ott területünk van, ez most már 25 éve, különös figyelemmel vagyunk a terület irányába, és még talán annyit érdemes elmondani, hogy ma ez egy magasabb árfekvésű, de rendkívül sikeres bor a magyar gasztronómiába, és ennek nagyon örülünk. Tehát, hogy ez a minőségi szint is be tudott épülni a magyar gasztronómiába. Ez a bor, ez fogy. Ezt a bort, ezt szeretik az emberek. Egyébként általában elmondható, hogy egy ennyire neutrális, ásványos bor az egy ajándék a séfeknek. Tehát ilyen borok mellé dolgozni nekik sokkal könnyebb, mint egy illatos, attraktív
ami beszűkíti határokat. Így van.
Markáns karakterrel, ízzel, illattal rendelkező. Habár ez is markáns, mert ugyan nem az illatnak a dominanciája, mert az kicsit visszafogottabb, de ezzel együtt is nagyon érdekes, és ez a tűzkőre emlékeztető ilyen ásványos illat is megjelenik. Egyébként a háttérben gyümölcsöt is föl lehet fedezni, picit ez a citrusos, vagy a grapefruitnak az a kesernyés citrusos illata, ugyanúgy szépen megjelenik a borban. És valóban ízben nagyon szép savai vannak, tehát azért is könnyű hozzá főzni, vagy jó étel lesz fogyasztani, mert szép élénk, de szép savai vannak. És egy pici kis tanninosság, egy pici kis fanyarság is megjelenik, ami megint csak egy gerincet ad a bornak, egy nagyon jól eltartó hosszúságot kölcsönöz a bornak. Tehát valóban egy nagyon jó étkezési bor. Számomra még nagyon jó sajtokhoz. A tájétokon, itt a Balatonfelvidék egyre több kis új sajtüzem nyílik meg. Szerintem azokhoz a sajtokhoz például ez a bor hibátlan párosítás lehet.
Utaltunk arra a beszélgetésünk első blokkjában, hogy a Balaton és környéke is, hogy mennyire fontos az, szinte már-már követeli, hogy a gasztronómia és a borászat kéz a kézben fejlődjön és haladjon egymással. És ím, most pedig itt van egy csodálatos tétel, amit közben kortyolgatunk is, és elhangzott az, hogy tulajdonképpen a séfeknek ez egy álom. Mennyiben általánosíthatunk, Misi, szerinted annak kapcsán, hogy az olasz rézlingre ez amúgy is érvényesíthető? Tehát most kicsit fordítsuk arra, hogy a hétköznapok esetében.
Én azt gondolom, hogy pont ugyanezért egyébként ez egy jól használható fajta. Tehát az a fajta neutralitás, amit én itt említettem a fajta kapcsán, az tényleg egy nagyon-nagyon színes és izgalmas konyhai játszóteret ad a séfeknek. Tehát, hogy innentől fogva, és ugyanakkor ez karakteres, tehát ez izgalmas lehet, hogy nem jelentmondás is lehet, hogy karakteres és neutrális, de mégsem az, mert rendkívül karakteres a bor, ugyanakkor az ízei miatt szerintem könnyű olyan alapanyagokat és olyan díszítőelemeket találni, amivel ez tökéletesen együttműködik. És egyébként is, hogy agyon össze dicsérjük a fajtát, tehát megint csak, hogy olyan szőlőfajta, ami halborként is üzembiztos. Most nem erre gondolok, ez talán egy kicsit sok egy halhoz, lehet, hogy egy harcsával szép egyébként.
Vagy egy csukához,
de egyébként egy kicsit nehezebb bor már, de alapvetően egy alapolasz rizling az egy kiváló halbor, és lehet belőle készíteni olyan töménységű, nagytestű fehérbort, ami viszont akár egy vörös húsból készített nehéz ételt is elkísér, ami fehérborosan van körítve, vagy olyan mártással van felszolgálva. Tehát ezért is mondtam, hogy a séfek imádják az olasz rizlinget, mert olyan alkotói szabadság és izgalom van benne, ami más fajtáknál szerintem nem annyira.
Bocsáss meg, Misi, ne csak a séfeket emlegessük, hanem mondjuk azt, hogy a hallgató, borfogyasztó és bátran nyúljon olasz rizlinghez, nekik is kiváló segítség az, hogy az otthon készített vasárnapra, vagy egy hétköznapi estére készített finom ételükhöz bátran nyúljanak olasz rizlinghez, mert tényleg nagyon sokféle ételt el tud kísérni.
Úgy érzem, hogy kellően körbejártuk, és Misi, köszönjük szépen neked a lehetőséget is, hogy megismerkedhettünk, illetve folytathattuk a barátságunkat ezzel a remek tétellel.
Nem mindennapi, mindennapi, avagy keressük a kategória legjobbjait.
Ez itt a Bormárka, a szünet után a második része. Társműsorvezető kollégáim itt vannak velünk, és mielőtt még összefoglalnánk azokat a benyomásokat, tapasztalatokat, amelyeket a vakkóstoló során összeszedtünk, méltassuk talán picit, hiszen van mit méltatni Figula Misi sóskút tételét, hiszen ezzel kezdtük a kóstolást. Kicsit föltettük az íre a pontot, úgy érzem, de ettől függetlenül talán nem is volt ez baj. Hogyan látjátok ezt, Gábor?
Igen, erős kezdés volt. Ugye beszéltük is, hogy gyakorlatilag egy igazi kóstolási sorrendben fordítva kellett volna mennünk, tehát először a hat úgymond alacsonyabbra pozícionált egyszerűbb olasz rizlinggel kezdeni, és aztán a végén a sóskúttal lezárni ezt a szép sort, de itt most ugye a koncepció kicsit más, úgyhogy kezdtük a sóskúttal. Hát én úgy érzem, hogy nem véletlenül Misi egyik kedvenc olasz rizlingje ez, vagy talán azt is mondta, hogy a kedvenc, mert ez olyan, mint hogy melyik gyerekét szereti legjobban az ember. Nagyon szépen mutatta szerintem azt a fajta filozófiát, amit Misi szeretne megvalósítani. A fajta és a termőhely nagyon-nagyon gyönyörű találkozása ez a bor. Szerintem tehát nagyon-nagyon lehet benne érezni a megjelenik benne a fajta, de nem, talán nem is az a leghangsúlyosabb, egy picit nem, Misi úgy fogalmazott, hogy egy picit neutrálisabb, kicsit ilyen semlegesebb ízvilág, tehát nem annyira intenzíven ismerhető fel az olasz rizing, de abszolút ott van. Viszont a mellett a mineralitás, a csopaki borvidékre jellemző, ez a sósság, az ásványok és a gyönyörű savak, azok mindenképpen egy nagy borrá teszik. És hát arról sokat beszéltünk a kóstol alatt, hogy mennyire remekül egészíti ez ki az ételeket, tehát milyen jó kísérője lehet a gasztronómiának.
És innen folytatjuk, ha már kiegészítés, hiszen ez volt az egyik kapocs, amire vissza-vissza utaltunk olykor a gasztronómiával pontosan. Akkor lássuk, hogy a kóstolt tételek közül egyfajta összbenyomás, és ha a tételekben sorban vesszük, ahogy haladtunk a vakkóstoló során is, mi az, ami kimagaslott, Zoli?
Igen, hát összefoglalóan az öt megkóstolt olasz rizlingről Figula Misi barátunk nyilatkozott nagyon szimpatikusan számomra, meg nagyon jólesően, mert azt mondta, hogy ha ez az átlag a olasz rizling kínálatban, vagy ilyen lenne a hazai átlag olasz rizling tekintetében, akkor nagyon elégedettek lehetnénk. Tehát ez egy nagy mennyiségben termesztett szőlőfajta, elég sok bora van az olasz rizlingnek a piacon, szinte minden borvidékünkön termesztik ezt a fajtát. Tehát, hogyha azt mondhatnánk, hogy az az öt bor reprezentálja, és ez számít etalonnak, ez a nemzeti minimum megint Misit idézve, az olasz rizlinget tekintve, akkor nagyon elégedettek lehetünk. Tehát megint azt mondhatom én is, hozzá csatlakozva, hogy ez az öt olasz rizling, ez nagyon korrekt, nagyon rendben lévő olyan bor, aminek helye van a polcon, bárki bármilyen kockázat nélkül leveheti, berakhatja a vásárlókosarába, és hazavéheti, elfogyasztatja, mert ezek mind rendben lévő jó borok voltak. Ár érték arányát tekintve is mindegyik helyén van, nüansznyi kisebb különbségek vannak igazából, és ezeket érdemes majd számba venni, mindjárt akkor föl is fedjük el, és mondjuk, hogy mit kóstoltunk, és majd melyiket gondoljuk az ötből kiemelten ajánlottnak.
A sokszínűség itt is jellemző volt a kóstolt tételek esetében is. Egyszer-egyszer azért nem azt mondom, hogy vitába merültünk bele, távol álljon ez a beszélgetésünktől, hiszen nagyon kellemes hangulatban telt, de egyszer-egyszer azért úgy feltettük magunknak a kérdést, hogy jó, ezt akkor írjuk fel, raktározzuk el, a leleplezéskor majd derüljön ki, hogy hova is tartozik az adott olasz rizling, mert olyannyira ismerős volt valamilyen szempontból, vagy visszahozott emlékeket, és akkor lássuk is, melyek voltak ezek a tételek.
Öt különböző borvidékről érkezett az öt olasz rizling, tehát ez is nagyon jó, mert tényleg még inkább reprezentatív volt a választék. Jött egy nem konkrétan borvidékhez kötődő dunántúli, ezéként egyek-budai borvidék környékéről származó alapanyagot jelent. Volt egy jegri borvidékről, ostorosról származó olasz rizling. A neszmélyi borvidékről is volt a harmadik. Volt egy mátrai olasz rizlingünk, és volt egy villányi olasz rizlingünk. Tehát ez az öt borvidék adta a kóstolt borokat.
Igen, én tudok kapcsolódni a sokszínűséghez még annyiban, hogy nekem az ötből vagy azok emelkedtek ki, amik talán nem voltak annyira bombasztikusak mondjuk ízben, de nagyon szép frissesség volt bennük, üdeség, jó savak, tehát egy igazi, nem pejoratívan egy jó fröccsbor, ugye az olasz rizlingtől ezt is sokszor várjuk, hogy egy jó fröccsbort adjon. Tehát volt ez a vonal, és a másik meg, amikor pedig pont a fajta karakter, tehát az amatok kicsit már teltebb volt, kicsit érezhetően talán érettebb alapanyagból készült bor, és volt számomra egy olyan volt, ami meg ezt a kettőt ötvözte, és számomra az volt a legjobb, és talán ez ilyen konszenzus is volt, de hát, hogy már elhangzott, az ötből mindegyiket bátran tudjuk ajánlani, de egy-kettőt jobban.
Így van, és hogy melyik az egy-kettő, amit jobban, ami nem azt mondjuk, hogy feltétlenül kimagaslik, de mindenképpen az egyedisége vagy a különlegessége méltóvá teszi arra, hogy kiemeljük kicsit jobban, vagy reflektorfénybe emeljük az összes többihez képest. Melyek voltak ezek?
az árat is figyelembe vesszük, hiszen ez a lényege a mi értékítéletünknek, hogy próbáljuk árérték arányban a minőséget meghatározni. Tudni kell, hogy a legalacsonyabb árú bor, a 5 bor az 1149 forintos volt, a legdrágább 2499 forintos, tehát szűk 2500 forintba kerül, tehát nagy szórás azért nincsen az árak között, mondjuk egy a kettőhöz, tehát nem is kicsi, ha belegondolok, de csak egy tétel volt magasabb ára, többi az mind 1200-1500 forint közötti áru borot, amik nagyon normális fehér borárak a mai borpiacon. Tehát ezeket az árakat kell hozzárendelnünk ezekhez a borokhoz is. 5 bort kóstoltunk, és olyan jól sikerült, olyan jó borokat kóstoltunk, hogy úgy döntöttünk, ugye itt 3, sőt a Misi még akkor itt velünk volt 4-en, hogy 3 bort gondoltunk kiemelni, és ez a 3 bor, ez gyakorlatilag árban is a teljes szortimentet lefedi. 3 bort, a Szent István olasz rizling, ez a törlejpincészetnek egyébként egyekbudai borvidék környékéről származó olasz rizlingje, ez egyébként 2021-es évjárat volt, nagyon jól tartotta magát, nagyon szép savakkal élénk, szép, korrekt bor volt, nagyon megfelelő volt. A második egy mátrai olasz rizling, a Szabó pincészetnek az olasz rizling, ez is egy nagyon kedvező áru, és ahhoz képest egy nagyon remek bor, kicsit zárt a billattal, de nagyon finom olasz rizling jegyekkel. És a harmadik éppen kiemelt és nagyon ajánlott, általunk ajánlott bor, egy márkás rangos Villányi pincészetnek az olasz rizling, a Gere pincészet olasz rizling bor a 2022-ből.
Széles a választék, összegzés.
Még annyit hozzáfűznék, bocs Zoli, hogy Gere Attila. A több gyerek között, hogy nehogy félreértés legyen.
Kockázatok és a félreértések elkerülése véget. Valóban, hát akkor megint csak azt tudjuk mondani, hogy kóstolásra fel. Zárásként, hogy keretes legyen a szerkezet ezen blokkon belül is, mindannyiótoktól szigorúan egy mondatot, nem a kóstolásra vonatkozóan, az arra is gondolhattok, ez a döntés joga nektek, vagy rajtatok áll, vagy bukik, de összességében, ha olasz rizling is a mai tematikát vesszük alapul. Két kulcsszót, vagy egy mondatot szeretnék hallani. Kezdjük a vendégünkkel, Misivel.
Köszönöm. Az én mondatom nagyon-nagyon egyszerű lesz. Én ezeket az olasz rizlingeket kóstolom, de nyilván nem minden áldott nap, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, és én arra hívnám fel a figyelmet, hogy az 5 borból 3-4 euró közötti kategóriába adja ezt a minőséget. Ezt csak azért szoktam elmondani, mert hogyha bárki külföldön jár, én javaslom, hogy nézzen rá a borpolcra, hogy ezért az árkategóriáért mit tud vásárolni. Ezek bolti árak, tehát a 27% magyar áfatartalommal, a bolt hasznával, és a többi, és a többi. Tehát borzasztóan kedvező árban vannak ezek a tételek. Nagyon-nagyon jó árértékarány.
Zoltán, egy mondat, ugyanígy?
Csak kiegészítem, hogy ez a jó árértékarány itt Magyarországon azért elsősorban a fehér boroknál tapasztalható, de ott én is így gondolom, hogy ez egy nagy értéke a magyar borkultúrának, borágazatnak.
Gábor?
Két szó, én azt választom, egyenletes minőség.
Teljesen jó, én ehhez pedig csak azt tenném hozzá, ami az adásunk visszatérő motivuma volt, a sokszínűség, és hogy az olasz rizling, ez megtetszett, és elraktározom magammal én is, mint egyfajta útravaló, amit Misi említett, hogy ő mondta, hogy a séfek, de a hétköznapokban, amikor készítünk alkotni valamilyen ételt a konyhában, az olasz rizling az jó barátunk lesz.